Úgy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Cisjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés során a Szentatya megosztotta gondolatait a nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárult a vatikáni sajtószolgálat közleménye. Mérsékelt, a józan észre támaszkodó KDNP frakciót ígért a képviselőcsoport vezetője a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Rétvári Bence a kereszténydemokrata frakciót úgy jellemezte, hogy radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fog támaszkodni. Azt ígérte, hogy az országgyűlés elé kerülő javaslatokat nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint ítélik majd meg. Az elmúlt 16 évben a parlamenti és azon kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent élből elutasítottak, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat, amiben végül a Tisza nyert, írta. Mi nem a feszültség fenntartásán fogunk dolgozni, hanem az ország építésén. fogalmazott Rétvári Bence, a KDNP frakció képviselőcsoportjának vezetője. Gyökeres fordulatot sürgetett a munka világában budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinettjének vezetője. A politikus pártja pénteki fővárosi majálisát is beharangozva, célként egy olyan organikus társadalom kialakítását említette, amelyben egyenlő súllyal esnek latba a munkavállalók és a munkáltatók érdekei, és ahol a két oldal egymás természetes szövetségese. Lantos János a dolgozói bérek emelésének fontosságát hangsúlyozva kiemelte. Elfogadhatatlan, hogy e téren Magyarország az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. Benyújtotta lemondását Hollósi András, Pont Mi Egyesület, Fidesz-KDNP, Miskolc alpolgármestere, aki szeptember 1-től a város önkormányzati képviselőjeként folytatja tovább munkáját. Hollósi András, aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, a miskolci közgyűlés csütörtökű ülésén úgy nyilatkozott, hogy a választási megmérettetést és az alulmaradást követően értékelnie kellett a kialakult helyzetet. Mint mondta, a választók világos felhatalmazást adtak, ami után mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciát. Megköszönte annak a több mint 16 ezer választópolgárnak a támogatását, aki rászavazott, majd azt mondta, nem akar személyével gátja lenni annak, hogy Miskolc a következő időszakban ne fejlődhessen, ne kapjon anyagi forrásokat, vagy éppen ne tudjon sikeres tárgyalásokat folytatni a hamarosan megalakuló új kormányzattal. Hozzátette, munkáját emelt fővel tisztességesen vette fel alpolgármesterként, és azt ugyanígy köszöni meg. Hollósi András ismertetése szerint Tóth Szántai József polgármesterrel úgy egyeztek meg, hogy a folyamatban lévő ügyeket még lezárják, és augusztus 31-ig átadják a következő alpolgármesternek. A hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal országos figyelmet fordít a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be a hivatal csütörtökön. Végül az időjárásról. Pénteken derült napos idő várható, majd gomoly felhőképződésre számíthatunk. Északkeleten lehet több a felhő, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet pénteken 15 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Gyetvai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Idén a 2026-os évadban itt. Nos, milyen koncertélmények várnak még ránk?
Üdvözöllek én is, köszönöm, hogy itt lehetek. Bérletünk záróhangversenye május 18-án hétfőn 7 órától kerül megrendezésre a Művészetek Házában, Állatok farsangja másként címmel.
Érdekes a cím.
Így van, mindjárt ki fogok rá térni, hogy miért is kapta a koncertünk ezt a címet. A BDZ à la carte kamara együttes, Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel és Lackfi János, József Attila díjas magyar költő és íróval adják elő ezt a különleges eseményt. Saint-Saëns zenéje eredetileg is farsangi szórakoztatásra készült, már a reneszánsz madrigálok világában is kísérletet tettek arra, hogy állatok jellegzetes tulajdonságait jelenítsék meg a zenében. Nem voltak ezzel másképp a későbbi korok zeneszerzői sem, de mindközül talán Camille Saint-Saëns ment a legmesszebb, aki egy több tételből álló ciklusban jelenítette meg az állatok farsangját. Ezen a farsangon azonban nem csak állatok vannak, a szerző ugyanis az állatok közé sorolta a skálákat gyakorló zongoristákat is, de egyik másik állat zenéjénél megjelenik egy-egy Offenbach vagy Wagner paródia is. Ezen az estén nem csak a francia mester humora és karakterérzéke gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, hanem Lackfi János saját, maga által előadott ehhez a műhöz készült versei, más szerzők állatzenéjének felidézése és Balázs János virtuóz zongorajátéka is, hiszen Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt zenei anyagát egyedül szólaltatja meg, melyben partnere a BDZ à la carte kamara együttes tagjai lesznek. Bérletünk zárókoncertje tehát május 18-án, hétfőn 7 órától a Művészetek Házában hallgatható meg. Jegyeket a Kossuth utcai Filharmónia irodában, vagy online a jegymester.hu oldalon vásárolhatnak.
Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és biztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
Nos, milyen koncertek is kaptak helyet az idei Egri Filharmónia bérletben?
Az Egri Filharmónia bérlet 26-os évadában is a klasszikus zene legjavát hozzuk el Egerbe. Világhírű művészek, kiváló zenekarok és különleges műsorok várják a közönséget. Nagy öröm számunkra, hogy Egri bérletünk évek óta teltházas most már is várólistás.
Az mit jelent, hogy mindig teltházzal elkelnek a jegyek, és vannak olyan érdeklődők, akik várnak arra, hogy megüresedjenek?
Igen, mi ugye mondhatom szervezői szempontból, hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk. Tulajdonképpen minden helyre bérletet tudtunk eladni, ebben az évadban is. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órától a Gárdonyi Géza Színház színpadán kerül megrendezésre, ahol a Danubia zenekart fogadjuk szeretettel Hámori Máté vezényletével. Műsorom Beethoven harmadik Leonóra nyitánya, Beethoven F-dur Andante Favori című darabja, Beethoven Ász-dur szonátája, s végezetül Beethoven hetedik Á-dur szimfóniája. Amikor erre a Beethoven műsorra gondolok, nekem mindig az jut eszembe, mennyire személyesek ezek a darabok, még akkor is, ha nagy zenekari művekről van szó. A Leonóra nyitányban ott van az egész belső küzdelem és szenvedély, ami Beethoven életét ugye végigkísérte. Az Andante Favoris szinte egy intim vallomás, sokan a halhatatlan kedveshez kötik, vélhetően Antoni Brentanohoz, aki Beethoven legnagyobb szerelme volt, egyben legnagyobb csalódása is, hiszen ő többször is férjhez ment, de egyszer sem Beethovenhez, és ő újra és újra feltűnik egyébként Beethoven életében és főként késői műveiben. Az Opus 110-es Ázzur szonátában, mintha a remény és az összetörtség váltogatná egymást egészen felemelő módon, a 7. szimfónia pedig mindezek után felszabadító, energikus zárás, mintha Beethoven végül mégis az élet örömét ünnepelné. Várjuk Önöket szeretettel Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. Vérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órakor kerül megrendezésre a Gárdonyi Géza Színházban.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, készen van, és már szinte előre tudjátok az évad koncertjeit. Na de ilyenkor már gondolkodtok, és kitaláljátok, hogy mi is lesz a következő évad programsorozata és koncertkínálata? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Egy kicsit avassuk be a kulisszatitkokba a kedves hallgatókat.
Igen, igen, már abban az időszakban vagyunk, amikor már tulajdonképpen hetek óta tervezgetjük a következő évad bérleteit, hiszen ugye a Philharmonia Magyarországnak 17 városban vannak bérletei. Ez 17 felnőtt bérletet és 5 orgona bérletet jelent. Ez természetesen egy óriási műhely munkának tekinthető. Ugye a Philharmonia igyekszik a produkciók, a zenekarok, szólisták, karmesterek legjavát elvinni minden városba, ahol bérlete van. Így aztán ugye ez tulajdonképpen egy óriási sakkozás, hogy akár a Budapesti Fesztivál zenekar, ha gondolok a Nemzeti Filharmonikusokra, hogy ezeket az elfoglalt együtteseket ugye el tudjuk vinni ezekbe a városokba. Tehát ez egy nagyon összehangolt munka.
Az Egri Filharmónia bérlet már választod a kérdésemre, hogy mennyire népszerű manapság a komoly zene, de te, mint főszervező, vagy az egyik főszervező, mit tapasztalsz? Van még igény a komoly zenére most a 21. században?
Mindenképpen azt gondolom, hogy van igény, van létjogosultsága ezeknek a koncerteknek. Hál' Istennek itt a 26-os évadban, hogyha országosan tekintünk a bérleteinkre, akkor több mint 1000 fővel emelkedtek a bérleteseink száma, és természetesen várjuk a fiatalabb réteget a közönség soraiba, hiszen ez egy olyan műfaj, ami nem csak az idősebb korosztály számára szórakoztató. Nyilván ezért is szervezünk ugye mi ifjúsági koncerteket. Ifjúsági koncertekből több mint 200 000 látogatottságunk van egy évadban, tehát több mint 200 000 gyereknek juttatjuk el az ilyen minőségi, nem csak komoly, de minőségi zenét, és ezzel is nyilván az a célunk, hogy a későbbiekben nem csak saját magunknak, de ugye a klasszikus zenének építsük a közönséget.
Akkor remélhetőleg lesz a fiatalabb nemzedékben is utánpótlás.
Igen, abban reménykedünk, hogy akár itt az általános iskolásoknak, akiket ugye látunk a közönség soraiba, majd egyszer ugye akár a Művészetek Házába viszont lássuk felnőtt bérletes koncertjeinken, vagy a Gárdonyi Géza Színházban.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Gyetvai Dánielnek, a Philharmonia Magyarország produkciós menedzserének.
Köszönöm szépen én is.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek, gyakran találkozunk a Szent István Rádió hullámhosszain, és nem meglepő módon most is arról a bizonyos olvasás népszerűsítő pályázatról fogunk beszélgetni, amelynek olyan találó a címe: Ha-hó, könyvtársak! Idén is megrendezésre és meghirdetésre kerül ez a program lehetőség az érdeklődő gyermekek számára. Mit is lehet tudnunk előjáróban?
Igen, nagyon örülök neki, hogy mondta ezt az eredeti nevet, mert azt tesszük észre mi magunkon, hogy mi is már így köszönünk, hogy ha-ho egymásnak, tehát ez megmaradt.
Szállóigévé vált.
Igen, szó szerint. Szóval ha-ho könyvtársak ebben az évben is, immárom 14. alkalommal, így elkezdtem osztani, szorozni, de nem jött ki most hirtelen nekem matek, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 14 évben, hát több ezer gyerek van biztos, akit bevonzottunk a könyvtársak, könyvtárakba, bevonzottuk a játékba, és bevonzottuk tényleg az olvasás szeretetébe, plusz az írókkal való találkozásba. Mert a tavalyi év után kértük a gyerekeket, pedagógusokat, hogy mondják el a benyomásukat, és mindenki annyira ezt emelte ki, amit először is szerettünk volna, mert ugye 4 fős csapatok vesznek részt ebben a játékban, hogy egymással is jól érezzék magukat, ez egy közös munka legyen, egy közös felkészülés, és olyannyira, hogy van olyan iskola, ha mondhatok iskolákat is, a Fazekas úti iskola, ahol így szinte az egész osztály magáinak érezte, de igaz, hogy csak ugye 4 fő vehet részt a játékban, de hogy a felkészülés során tényleg egy kis családdá váltak, mert közösen olvasták el a megadott irodalmat, közösen mentek el a könyvtárba, az adott iskolai vagy települési könyvtárba, vagy közösen jöttek el ide ebbe a könyvtárba, vagy esetleg a szülőt küldték el, mert olyan is szokott lenni, hogy a gyerekek nem érnek rá, és akkor a szülő kölcsönzi ki a könyvet. De minden esetre a feladatok, amit ugye a 2 írásbeli forduló, az természetesen írásbeli feladatokat tartalmaz, előmunkákat, előolvasást és attraktív és kreatív feladatokat is. Szóval, hogy az írásbeli fordulók során ők tényleg egy igazi csapatmunkások lettek, és együtt készültek, és ahogy írta az egyik tanárnő, hogy szinte már félszavakból megértették egymást ez alatt az idő alatt, mert ugye ez egy hosszú folyamat, hogy amikor a folyosón egymással is a felkészítő pedagógussal, vagy iskola könyvtárossal találkoztak, már tényleg félszavakból és kacsintva is megértették egymást, mert hogy közös volt a cél, közös volt ez a felkészülési folyamat.
Mit lehet tudnunk az idei Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról?
Igen. Hát nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon ritka, hogy egy ilyen nagy írót, mint Berg Judit, József Attila díjas író költőt meg tudtunk ennek a játéknak szerezni, ha mondhatom így. Hál' Istennek ráért Judit, és ennek folyamányaként az ő művével kell majd ismerkedni a 2 írásbeli forduló során, mégpedig a Lengemeség történettel, úgyhogy jó sok példány legyen itt a könyvtárban a Lengemeség könyvből, hogy majd a gyerekek ki tudják kölcsönözni a könyvtárból a könyvet, és azért is említettem Berg Judit nevét, mert azok a gyerekek és iskolák, pedagógusok, akik ismerik a játékot, azok tudják, de akik nem, azoknak nagy örömmel elmondom, hogy a 2 írásbeli forduló után lesz ugye a szóbeli döntő, és a szóbeli döntőn a zsűri elnöke mindig az az író, akinek a művével foglalkoztak. Jelen esetben Berg Judit, ugye aki a Rumini könyvek szerzője, és tényleg nagy sikerű író, és rendkívül élvezetes találkozókat is szokott tartani egyébként a gyerekeknek, szóval ő lesz a zsűri elnöke, és akkor ugye azon a szóbeli döntőn azok a csapatok, akik bejutnak oda, az ő művét feldolgozzák jelenet formájában. Itt az írók mindig, hogy mondjam, teljesen szuperlatívuszokba beszélnek ezekről a jelenetekről és felkészülésekről, mert számukra ugye igazi öröm az, hogy a általuk írt mű célba ért, azaz hatott a gyerekekre, megjelenítik, stb. Úgyhogy itt lesz Berg Judit a szóbeli döntőn június 8-án hétfőn, és így, hogy mondjam, 2 az 1-ben, mert hogy nem csak egy vetélkedés lesz, egy jó ízű játék, hanem bizony íróval való találkozás, és könyvajándékokkal is készülünk, ezt is már egy kicsit titok még, de azért már elárulhatom. Szóval dedikálni is tudnak majd könyvet, találkozhatnak vele, és hát persze, ugye a nyeremény is meg lesz, a Bogácsi kirándulás,
plusz ahogy minden évben.
Igen. Úgyhogy már a Bogácsi kirándulást is leszerveztük, ezt már jelenthetem, hogy már a Safari buszos Lajos bácsi is vár minket, busszal elvisznek minket oda, és hát Víg Balázs, ő meg ugye a másik kedvenc meseírója ide a gyerekkönyvtárba látogatóknak, illetve hát több más kedvenc is van, de Víg Balázs ő mindig eljön Bogácsra, mert hogy szeretnénk azon a Bogácsi napon nem csak egy, hogy mondjam, szabadidős kirándulást és tevékenységet átadni ajándék formájában a gyerekeknek, hanem hogy azért a olvasás, az írókkal való találkozás is meglegyen. Úgyhogy Víg Balázs meg annyira aranyos, hogy már családi nyaralást is ehhez szokta igazítani, hogy a gyerekekhez el tudjon jönni, és tényleg mindig egy élvezetes program az a találkozás is, és azt gondolom, hogy életre szóló a gyerekeknek, mert az olvasás népszerűsítésnek azt gondoljuk mi, akik itt dolgozunk a gyermekkönyvtárban, hogy úgy mondjam, az élő íróval való és mivel való találkozásnál nincs beszédesebb és hatékonyabb.
Olyan kedvet keltett bennem is, hogy már lenne kedvem részt venni ebben a programban, de hát a gyerekeknek szól elsősorban ez a program, és ha sikerült valóban felkelteni az idei program iránt is az érdeklődést, akkor mondjuk el a legfontosabb információkat már, amit előjáróban lehet tudni, mik a határidők, a dátumok, milyen folyamat során fog megvalósulni idén ez a verseny, mit lehet tudnunk, mik a legfontosabb alapinformációk.
Hát ebben az évben újdonsággal rukkolunk elő, mert hogy azt gondolom, hogy ez is bizonyítéka annak, hogy milyen nagy az érdeklődés, mert ugye a kiírásban, a tavalyi és az elmúlt évek kiírásában az szerepelt, hogy iskolánként egyetlen egy csapat vehet részt, ugye az 4 fő, de ugye ez vármegyei hatókorú olvasásnépszerűsítő játék, és bizony a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak az úgynevezett könyvtári szolgáltató rendszerén keresztül egyrészt népszerű, de a népszerűsítésben is nyilván oroszlán részt vállal a úgynevezett KSR, de hát ugye ennek vannak költségei, és a szolgáltató rendszer támogatásával valósul meg. Tehát fókuszban a Vármegye összes alapfokú oktatási intézménye ott van, mert 1-től 4. osztályosig hirdetjük ezt a játékot, és olyan nagy volt az érdeklődés, hogy most módosítottunk a kiíráson, hogy iskolánként 2 csapat is részt vehet, mert a kedves pedagógusok ugye nem érezték ezt, hogy mondjam, igazságosnak, mert egyszerűen jelentkeztek a gyerekek, hogy ők is szeretnének, és akkor így módosítottuk, hogy reményeink szerint akkor több csapat fog jelentkezni, a számok törvénye szerint ugyebár, úgyhogy több gyerek kerül abba a helyzetbe, hogy elolvassa Berg Judit könyvét. Tehát 4 fős csapatok, a legfontosabb információ, hogy 4 fős csapatok 1-től 4. osztályig, és iskolánként 2 csapat vehet részt, úgyhogy ezt ott az adott iskolában majd úgyis megbeszélik a pedagógusok, iskolai könyvtárosok, fogjuk majd bombázni a gyerekeket a 2. fordulóval, ott még egy újabb művet kell elolvasni, és ott is mindenféle a szövegre, a műre vonatkozó szövegértelmezési feladatokra kell válaszolni, és azt pedig 15-ig várjuk. Ott utána ugye nekünk lesz egy értékelésre kell egy kis idő, meg a gyerekeknek is a felkészülése, mert a 2 írásbeli forduló után legjobban teljesítő csapatokat hívjuk be a szóbeli döntőre, tehát ugye a szóbeli döntőre úgymond csak a legeslegjobbak, de egészen biztosan nagyon sok legeslegjobb lesz, azok a 4 fős csapatok jöhetnek, és akkor ott jelenettel, jelmezzel kell készülni, és akkor ugye a szóbeli döntő, ahogy említett, június 8-án lesz Berg Judit vezényletével, meg természetesen a könyvtár vezetői igazgatói, igazgatóhelyettes is mindig ott szokott lenni a zsűriben, tehát egy igazi nagy játékra számíthatunk, és akkor ott dől az, hogy kik nyerik meg a főnyereményt, mert hány csapat és hány fő, de szerintem biztos most is egy 50 fős buszt meg fogunk tölteni, annyi jó fordulós lesz, és kiváló szóbeli döntő teljesítő csapat, és akkor 6. hó, tehát június 22-énre már most üzenjük, hogy ne csináljanak programot, mert már mi csináltunk.
Olyan élvezettel és olyan lelkesedéssel beszél erről a programról, hogy jogosan merül fel az emberben a kérdés, nagyobb csapatszámban, nagyobb létszámmal szeretnének részt venni ebben a programban az iskolák, a gyerekek. Népszerű még manapság a fiatalok is, a gyerekek körében az olvasás? A programnak egészen biztosan ez az elsődleges célja. De mit tapasztal ön szakemberként?
Hát az a helyzet, hogy mindig el szoktam mondani, hogy mi nem tudom, tehát hogy nagyváros vagyunk, vagy hogy babusgatóklubunk is működik már 100 éve némi túlzással, de annyira például ma délelőtt is arról szólt, hogy annyi kisgyerekes anyuka, meg apuka is jött a könyvtárba, hogy annyira jó látni, hogy tényleg van egy olyan szülői réteg, tudatos szülői réteg, akik annyira fontosnak érzik a könyvek világát, az olvasást, és akkor egészen kiskorban elkezdik, tényleg pár hónap is. Ugye a könyvtárunk jól áll olyan tekintetben is, hogy az egészen kicsi gyerekeknek, a totyogóknak, vagy még kisebbeknek is vannak mindenféle leporellós könyvek, vagy a diafilm kölcsönzésnek is nagy reneszánsza van. Úgyhogy mi azt tapasztaljuk, hogy érdeklődés van, és ez annyira jó. Tehát tényleg örömteli ezt látni. Nyilván, amikor már nagyobb a gyerek és a szülő kezét elengedi, akkor azért sok más elhívás is jön az életébe, de azért azt is tapasztaljuk, hogy a nagyobb gyerekek között is megvan még az az igazi könyvmoly alkat, és ez számunkra nagy öröm.
De jó ezt hallani. Köszönöm szépen a riportot Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, és sok sikert kívánok önöknek az idei Hahó Könyvtársak című olvasás népszerűsítő versenyezés programhoz.
Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm a megkeresést is.
Mindhárom címmel nyílt kiállítás a három magyar származású világhírű fotós, Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László műveiből az Egri Ciffel Sándor galériában március 21-én. Még a megnyitó előtt az előkészületekről, tervekről, a három fotóművész életművéről beszélgettünk a kurátorral.
Hogyha ezeket a neveket mondom el, hogy Friedman Endre, Kóna Andor, vagy pedig azt mondom, hogy Weiss László, akkor ezek valószínűleg nem mondanak senkinek semmit, de hogyha már úgy nevezem őket, hogy Robert Kapa, André Kertész vagy Moholy Nagy László, akkor talán elmondhatom azt, hogy méltán a leghíresebb fotográfusok, fényképészek, nem is tudom, hogy abban a korban hogyan kellett őket nevezni, akik mind a hárman magyar származásúak voltak, zsidó származásúak voltak, de igazság szerint már nem magyar állampolgárként szereztek hírnevet, és hogy most miért is beszélek erről, azért, mert március 21-én ez a három fotogéniusz Egerbe költözik, a Ciffel Sándor galériában mindhárom címmel egy nagyszerű kiállítás nyílik az ő munkájukból, életükből. Akivel erről beszélgetek, az Gulyás Gábor, ennek a kiállításnak a kurátora. Hát én azt gondolom, hogy nincs olyan magyar ember, aki ne hallotta volna az ő nevüket. Nem is feltétlenül a, például a fotózásból, nekem Robert Kapa eleve ugye a háború haditudósító ényéből, ugye Moholy Nagy László egyetem van az ő nevéről elnevezve, tehát én azt gondolom, hogy tényleg méltán híres ember. De mi az, ami őket itt összpontosítva Egerbe hozta?
Magyarországon talán tudjuk azt is, hogy ők magyarok, vagy magyar származásúak, Magyarországon szocializálódtak, itt végezték az iskoláikat. Valóban amerikai állampolgárként halt meg mind a három alkotó, de magyarként születtek. De mondjuk az USA-ban erről nagyon-nagyon kevés embernek van információja, hogy ők, nekik milyen magyar kötődésük van. Tehát, hogy elkönyveltük őket magyarnak. Aztán volt a kezemben olyan francia művészettörténeti munka, ahol Robert Kapát francia művésznek nevezték, mert élt a kertészhez hasonlóan
Párizsban,
és hát nagyon érdekes. Hát a név is nagyon érdekes, ugye a zsidóknál ennek volt egy, hát nem divatja, volt egy trendje, hogy nevet változtattak időnként, mert a név az ott egy más típusú szentség, mint ahogy a szentség kifejezést használjuk a kereszténységben.
Tehát akkor itt nem az antiszemitizmus előrenyomulása indokolta náluk meg az állampolgárságváltása a névváltást?
Nem, nagyon. Hát a Moholy Nagy az egyik ősének a nevét vette föl, igazából, tehát annak semmi köze nem volt ehhez. Az, hogy Párizsba mentek ki, és ott próbáltak szerencsét, az André Kertész és Robert Kapa, akit először egyébként mindenki Andrénak hívott, Párizsban ez volt a, mindenki úgy ismerte, hogy ő az André, akit most Robert Kapaként emlegetünk. Azért mentek Párizsba, mert Párizs volt a művészeti világ abszolút centruma, és azt gondolták, hogy ott futhatnak be, ott csinálhatnak valami igazán nagy karriert, ami végül is működött, tehát a fantasztikus munkákat készítettek Párizsba, de aztán amerikai állampolgárként futottak be. Nagyon-nagyon különböző életutakat jártak be. Ugye Robert Kapa futott föl a leggyorsabban.
Aki és hát, ő élt a legkevesebb ideig, tehát ő nagyon fiatalon elhunyt, pont a munkájából adódóan.
Igen, hát ezt mondjuk ki, Vietnámnak hívjuk ma ezt az országot, ahol épp a franciákkal volt egy háborúja a vietnámiaknak, ott fotózott, és és ő mindig mániákusan közel ment mindenhez, amit fényképezett, és egy rizsföldre Lementonét akart fotózni, egy francia átvonulás, és rálépett egy aknára, és meghalt.
Nem tudom, talán ő volt az, aki azt vallotta, hogy ha nem jó egy fotód, akkor nem mentél túl közel, elég közel.
Igen, van egy ilyen mondása, de én azt gondolom, hogy önmagában az is egy kisebb csoda, hogy ilyen sokáig élt. Tehát, hogyha belegondolunk abba például, hogy ugye az úgynevezett D-napon, a normandiai partra szállás idején, ő volt az egyetlen fotós, aki bevállalta, hogy megy a katonákkal együtt és fotózik, de hogy ott talán Magyarországon kevésbé ismert, hogy mekkora része veszett oda az amerikai katonáknak. Ugye ebben az első hullámban, amiben ő érkezett, 98%-a halt meg. Az egy nagyon erős védvonala volt a németeknek.
Igen.
Akiket valamelyest átvert az angol titkosszolgálat, máshol várták a jó részt a partra szállást. Már volt egy tehetséges tábornok, Rommel, aki erősködött, hogy ott fognak partra szállni, de nem hittek neki, nem készültek fel elég jól, de hát az akkor is egy hihetetlenül erős védvonal volt, amit a németek ott kiépítettek. 100 emberből 98 meghalt.
Igen.
Az, hogy ő ott életben maradt, az nem mondom, hogy csoda, de már azzal határos.
És hát meg egyáltalán ez az egész második világháborús tudósítás, tehát ez folyamatosan a tűzzel való játszás volt szó szerint.
Igen, hát ő háborúról háborúra ment. Ugye az első...
Spanyol polgárháború.
A spanyol polgárháború a legismertebb, mert hogy ott csinált ilyen ikonikus képeket, meg ott ugye ott volt az első nagy szerelme, aki kitalálta az ő nevét is, meg a saját nevét is, a Taro nevű japán képzőművész után nevezte el magát, vagy nevezték el közösen ezt a lányt, meg lehet így mondani, mert amikor ez a névválasztás volt, akkor 23 éves volt Gerda Tárónak.
Igen, amúgy erről nem olyan rég láttam egy filmet, tehát a spanyolok készítettek az ő kapcsolatokról, meg az ő életükről egy filmet. Most azon gondolkozom, nem tudom, hogy talán a Gernika, nem biztos, hogy ez a címe, de ugye van Picasso-nak ugye
hát, jóban volt a Picasso-val is a kapa, ő mindenkivel.
Igen.
Tehát több száz képet készített Picasso-ról is, és Matisse-ról is, aki ugye a riválisa volt, szóval hogy hihetetlenül pörgött. Ezzel a lánya volt egy szerelmi viszony, és ahogy az lenni szokott, az ilyen szerelem esetében voltak nehézségek is a kapcsolatban, és éppen összevesztek. És a Robert Capa elment Spanyolországból Párizsba, és másnap egy visszavonuló köztársasági tank elütötte ezt a lányt, és utána következő nap meghalt egy madridi kórházban, és hát ez jellemző a Capára, hogy ő nem jött haza még Párizsból, amikor hallotta, hanem megszervezett egy borzasztó nagy tüntetést, és úgy emlegették ezt a lányt, egy antifasiszta tömegtüntetést szervezett Párizsban, hogy a lány Leicával, mert hogy Leicával fotóztak. Az akkor jelent meg a Leica M3-as gép, hát gyakorlatilag 33-ban jött ki, akkor meg is vásárolták. Ugye ez egy könnyű gép volt, mert előtte állványos, nagyon nehéz gépekkel
fényképeztek. A mai riporterek, fotográfusok el sem tudják képzelni, hogy itt ilyen 40 kilós gépekről is beszélünk. Talán emlékszem, hogy a tavaszi fesztivál beharangozó sajtótájékoztatón mesélt azt a történetet, hogy nem is tudom, minek a tetejére felmászott egy 40 kilós
Mohai gépe. Nagy, igen,
az hát a Moholy volt.
A berlini rádió torony tetejére.
Igen.
Hát ő nagyon elszállt volt, de hát nyilván egy könnyű fényképezőgépe, mert könnyebb volt ugrálni a lövészárkokból kibe.
Igen.
És hát így alakult. Tehát az egész életében ugye háborúról háborúra ment, egy nagyon veszélyes életet élt. Nyilván nagyon erős volt az alkoholos befolyásoltság, mint minden kat, tehát úgy mentek a frontra a katonák, hogy kaptak viszki adagot. Most meg ugye drogot adnak nagyon sokszor a katonáknak, akkor az amerikai
hadseregben hát ez egyfajta elazítás, vagy egyfajta felmelegítés,
őket,
igen.
Hogy és a Robert Capa is kérte a saját Johnny Walker adagját, és ebben a világban élt. És hát sok helyen volt, tehát ugye nyilván sokat fotózott Kínában, Japánban, tehát nem csak Vietnámban.
Spanyolországban, Párizsban, a frontokon, ugye a Normandiában.
Hát egy nagy utat tett a Szovjetunióban, ott ugye olyan írók voltak a barátjai, mint Hemingway, meg már, szóval jó néhány, tehát hosszasan lehetne sorolni, hogy ugye volt egy nagy szerelme a Bergman, aki miatt Hollywoodba költözött, ugye az ő szerelmükből csinált Alfred Hitchcock is egy filmet, tehát egy sztár volt már életében nagyon korán.
André... Milyen kevés ideig, pont ezt akartam mondani, igen, tehát hogy ne csak kapáról beszéljünk, tehát most a Moholit éppen megemlítettük, akkor ő volt az a bizonyos 40 kilós fényképezőgéppel járkáló, tehát ugye ez a motiváltság, meg ez a fotós virtus milyen, hogy ha kell, akkor mint bármi áron, tehát hogy tényleg akkor hátizsákkal felvonulok.
És hát a Moholi tényleg egy felfedező típus volt, ugye a felesége, akivel Berlinben volt, az első felesége, Lucia, ismertette meg a fotóval. És ennek kedvéért ő fölhagyotta a festészettel, mert ő festőként indult. Meg nagyon jól rajzolt, jól festett, de nem volt hajlandó. Készített ilyen klasszikus képzőművészeti képeket, amik egyébként magyar művészek között a csúcsot tartják, aukciós csúcsot, már amikor Chicagóban él, de ez egy jellemző, hogy ő nem volt hajlandó kézbe se venni mondjuk egy ecsetet, vagy egy nagyjából semmit. Az volt a szokása, hogy volt Chicagóban egy kávéház, amit ő nagyon szeretett, mert nyilván Budapesten úgy szocializálódott, hogy a kávéház egy fontos helyszín, és ott volt telefon, nyilván egy ilyen klasszikus vezetékes telefon, és reggelente bement oda a kávéházba, és fölhívott a helyi porcelángyárban egy munkást, egy munkás ismerősét, és instruálta, hogy milyen képet csináljon, tehát hogy hány milliméterre az egyik motivumtól milyen szögben helyezzen el egy porcelán darabot, és így létrehozott egy sorozatot. Ebből a sorozatból az egyik mű a magyar csúcstartó, amit aukción a legdrágában adtak el. Tehát ez ma már forintba kifejezve nem, nemzetközi viszonyban nem jelentős, de egy 100 milliós nagyságrendű értéket képviselnek ezek a művei, de ő a hagyományos képzőművészettel felhagyott. Az André Kertész volt azt gondolom a legjelentősebb, mint fotós, szóval Párizsban fantasztikus képeket csinált, de őt ismerték el a legkevésbé. Ő elment New Yorkba, kiköltöztek a feleségével még 30-as évek közepén, és ott riportfotósként dolgozott, egyszer nem ismerték el őt, mint fotóművész.
Ez mi miatt lehet? Tehát nem volt elég jó kapcsolatrendszere?
Hát nem volt egy ilyen menedzselő típus, és akkor jött egy lengyel származású kurátor, aki csinált neki egy nagyon jó kiállítást a MoMA-ban, és egyik pillanatra a másikra világsztár lett. Szóval ugye ez sokat jelentett. Hát volt más is, tehát csinált Párizsban egy fantasztikus sorozatot, Torzítások vagy Torzulások címmel lehet fordítani, és amikor kiköltözött New Yorkba, ezt ott hagyta, és a galériása elásta Dél-Franciaországban, mert attól félt, hogy ez elfajzott művészetnek minősítik majd a nácik, hogyha esetleg bevonulnak Franciaországba, és hát bevonultak, ugye elfoglalták Párizst, és elfeledkezett róla a kertész. És 30 év múlva jutott eszébe, hogy vannak ezek a régi képei. Uh-huh. És visszament érte, és hát ezek most a fotóművészet csúcspontjainak számítanak. Hála Istennek sok műve hozzakerült Magyarországra, de ezek épp nem ezt megvette a francia állam, a Je de Pomme gyűjteményében van Párizsban.
Említette azt is, hogy azért itt ennek a három nagy névnek a munkásságának, ugye egy fotósnak mi a szíve lelke, a munkának a lelke, azok a negatívok, ugye, tehát ugye arra készülnek
az alap, igen.
Abból lesznek majd a fényképek, és például a kapa hagyaték, nem is tudom, az van Elton Johnnál talán, vagy nem is tudom, hogy mondta tegnap nekünk a sajtótájékoztatón. Tehát hogy egyik mondjuk egy Bill Gatesnél van, a másiknak Elton Johnnál van.
És van a Bezos nevű üzletember, aki szintén nem úgy néz ki, hogy az egyik, az a nagyobb része van nála, de nagyjából ez a három magángyűjtő, aki megszerezte a negatívoknak a 99%-át. Tehát nekem az döbbenetes, hogy a nagy közgyűjtemények, a Tate Modern Londonban, a Francia Nemzeti Galéria, vagy a Metropolitan New Yorkban, igen, nem tudták megszerezni, mert nincs elég pénzük.
Nincs elég pénz, tehát mondjuk ehhez azért egy elég erős anyagi bázis kell, hogy valaki...
Szóval olyan magángyűjtők vannak, hogy ott tényleg magyar viszonylatban ez elképzelhetetlen, hogy ott milyen pénzek mozognak.
És az, ami nekem még külön tényleg nagyon érdekes, tehát tényleg talán azért a Robert Kapánál ragadtunk rá, mert azt gondolom, hogy ő van a legjobban úgy köztudatban, világviszonylatban is, de természetesen a többiek is híresek, csak valószínűleg az ő extremitása és az a fajta bátorsága, amivel ő mondjuk tényleg háborúkat, halált megvető bátorságon végigvitt, és tényleg a viszonylag fiatal, nem tudom, 40 éves volt, vagy talán annyi, hogy körülbelül ő ugye meghalt Vietnámban. Tehát, hogy mind a hármójuknak van most nemzetközi szinten kiállítása.
Mindig
Japán, Svédország.
Mindig van. Ők tényleg szupersztárnak számítanak, tehát, hogy mindig vannak időszaki kiállítások, és fontos helyeken egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal érdemes lenne jobban megbecsülni nekünk magyaroknak ezt a három alkotót, és tudatosítani egyébként külföldre is, hogy ezek magyar művészek voltak, mert hogy tényleg büszkék lehetünk rájuk, mert hogy ők hát a fotózásban a abszolút világsztárnak számítanak. Hát nagyon sokat változott a fotózás, ugye az analóg gépek kivesztek, jöttek a digitálisak, már azok is kikoptak, ma már telefonnal fényképezünk.
Hát ma már az Z, meg az Alpha generáció az már szerintem abszolút telefonnal, tehát nem is tudom, hogy egyáltalán léteznek-e még olyan, hogy fotószakkörök például, amelyek mondjuk simán voltak ezelőtt még 10 évvel is.
Igen, hát van, aki nekem van, hogy három fiam van, a legnagyobb analóg géppel fotózik egyébként, de ebbe szocializálódott, és hát vannak ilyen, én próbáltam keresni olyan ismert embereket, akiket el lehet hívni, vagy mindig próbálok, el lehet hívni a kiállításra, olyan celebeket, akik kedvet csinálnak a nagy közönségnek, hogy jönnek el Egerbe, mert Eger sajnos Budapestről nézve is egyfajta világvégének tűnik a
kultúrában.
Hát ezt
talán, hogy ön jobban tudja, hiszen ugye már nagyon régóta Budapesten él. De pont ezt akartam kérdezni, hogy igen, tehát szerintem, ha egy hétig ülnénk a stúdióba, akkor sem tudnánk befejezni azokat a fajta történeteket, anekdotákat, ami ennek a három fotogéniusznak az életéhez kapcsolódik, tehát elképesztő életutakról, helyszínekről beszélünk, de hogyha tényleg már csak a beszélgetés végén annyira jutna időnk, hogy március 21-én nyílik ez a Mindhárom című kiállítás, nyilván a Mindhárom elnevezés hármójukra utal, de itt Egerben a Ziffer Sándor galériában milyen anyagot lehet tőlük látni? A negatívokat valószínűleg nem.
A negatívokat nem lehet.
Arra nincs pénz.
Más időszaki kiállításokon sem lehet látni, de főműveket és hiteles műveket. Tehát itt egy nagyon sajátos rendszer van, tehát ha már így a kapa került szóba, neki volt egy öccse, ő is meghalt nem annyira régen.
De ő is fotós volt, ugye?
Ő is fotós volt. Ő kitalálta azt, hogy az eredeti Robert Kapa mű, aminek a paszpartuján ott van az ő száraz bélyegzője. Mert hogy az öccsének a száraz bélyegzője, ami hát egy nagyon extrém meghatározás, de itt olyan művek lesznek Kapától, tehát hogy eredetinek számít. Hát a Magnum fotó, ami a legnagyobb fotós ügynökség a világon, amit részben Kapa hozott létre, az is elfogadja, hogy ezek Kapa művek. Tehát ugye nagyon egyszerű a mai világban, a mesterséges intelligencia világában ezeket hamisítani, meg sokszorosítani.
Igen.
De van ennek is jelentősége. Ami EGRI szempontból még külön érdekes, nekem nagyon izgalmasnak tűnt az, hogy a Ziffer Sándor Galéria egy ortodox zsinagógából lett átalakítva, És nem csak amiatt érdekes, hogy három zsidó vallású művész kerül be ebbe az egykori ortodox zsinagógába, mert nem voltak túlságosan hívő zsidók, tehát nem jártak csak gyerekként zsinagógába, de a zsinagóga kifejezés az ortodox zsidók szerint az a fény otthonának a héber fordítása, és a fotográfusok azok fényművésznek számítottak.
Tehát fénykép, ugye? Tehát igen, ez a magyar nyelvben így van.
Mohai Nagy így hívta magát, hogy ő fényművész. Igen. Aki egyébként fényképezőgép nélkül is csinált fotókat, vagy hát ilyen fotogramokat.
Milyen érdekes, hogy amúgy az ember elgondolkodott azon, hogy most például miért nem Robert Kapáról neveztek el mondjuk egy felsőoktatási intézmény, de ugye mondjuk Kapa ő nem volt festőművész, tehát igen. Mondjuk a Moholy azért egy komplexebb személyiség volt.
Igen, hát ugye az egykor iparművészeti főiskola, aztán egyetem lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, és nem annyira régen, szóval tehát nem lett elsietve ez a névadás, azt gondolom. Tehát sokkal jelentősebb művész annál, mint ahogy most is pozícionáljuk Magyarországon.
Ön Moholynak nevezi, én Moholynak. Melyik a helyes akkor? Csak hogy konszenzusra jussunk. Hát mert hogy én Moholyként tudtam eddig.
Igen, hát a...
Mint hogy például most mondok egy ilyen más, mint Áprili Lajos, ugye? Tehát Moholy.
Igen.
Akkor
igen,
hát mind a kettő helyes lehet?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én
tehát erre nem használjuk egyiken így, sem helytelenül.
Én így erre rászoktam. Szóval van egy unokája, aki nagyon hasonlóképpen néz ki, mint a mester. Tehát a genetika az egy félelmetes dolog egyébként, hogy és ő így használja a nevét.
Tehát ő Moholynak hívja.
Igen, igen. Uh-huh. Aki hát magyarul már nem tud. Persze.
Hát ezek a leszármazotti.
Igen. Én azt gondolom, hogy mind a kettő elfogadható, tehát hogy értjük, hogy kiről van szó.
Jó, számszerűleg tudjuk, hogy körülbelül hány fotóalkotás lesz látható itt a kiállításon?
Ugye különböző módon jelennek meg a képek, tehát ez nem egy nagy kiállító tér. Ugye egy zsinagógából lett átalakítva, tehát vannak a hagyományosan előhívott hagyományos módon printelt és hitelesített képek, az viszonylag kevés, az összesen 47 darab munka. Vannak olyan képek, amik tévén jelennek meg, bár remélem, hogy nem veszi mindenki észre, hogy tévé, mert egy falba épített, bekeretezett tévén lát az ember egy fotót, nem is nagyon lehet észrevenni a különbséget a hagyományoshoz képest, csak ott változik fél percenként, fél perc után jön egy másik fotó. Uh-huh. Ott sokkal több megjelen, ott meg tud jelenni egy sorozat is akár. Nem a teljes sorozatok, mert hát mindenkinek nagyon-nagyon nagy az életműve. Tehát bőven 10 000-es nagyságrendű a fotóknak a száma, ami hozzájuk kötődik. Én úgy próbáltam válogatni, hogy legyenek itt az emblematikus fontos képek. Tehát, hogy Kapának a milicista halála az természetes, hogy itt legyen. Van egy-két ilyen nagyon klasszikus képnek számító fotó. Ezek itt lesznek. De a kiállítás az attól lesz érdekes, hogyha az emberek számára, hogyha a történetekbe egy kicsit be tudnak kapcsolni. Nagyon sok történet jelenik meg ezekhez az alkotókhoz kapcsolódóan. És nem olyan történeteket emeltem ki, mint hogy éppen hol van kiállításuk, vagy hol volt, mert ez nagyon kevés embert izgat. Uh-huh. Hanem vannak olyan izgalmas történetek, amikhez könnyebb kapcsolódni. Nem csak a privát történetek, tehát nem csak a szerelmi történetek, ahhoz is tudnak fiatalok is meg tudják érteni. Meg fotóknál is ugye olyan filmek is lesznek, hogy van egy fotó, ami megjelenít egy történetet, aminek lehet kétféle kifutása, és hogyha akit érdekel, az letöltheti a telefonjára, megnézheti az egyik kifutású verziót, és ha érdekli, akkor megnézheti a másik kifutású verziót is.
Ugye ezek a fotók 50-70 évek, tehát egyértelműen fekete-fehér fotókról beszélünk. Mennyire lehet, vagy illik, vagy nem szabad megerőszakolni őket, például ugye a mesterséges intelligencia, ami már most tényleg az életünk szerves része, igen. Mert mondjuk például azokkal ugye fel lehet javítani, színessé tenni, tehát ezeket a fotókat szabad-e így kiállításra?
Hát egy kiállításra nem gondolnám. A Mohai Nagy készített színes képet, hát ő egy ilyen forradalmár típusú fejlesztő volt, és ő volt az egyik első fotós, aki színes fotót készített, tehát neki van.
Hanyas évekről beszélünk?
40-es évek.
40-es évek.
Eleje.
Ott 40-es években már, tehát azért úgy az ember emlékszik a saját szülei, baba, tehát hogy azokat valamilyen módon megszínezték
itt
már.
Itt nálunk színezték a fotókat, tehát kiszínezték a fekete-fehér fotókat, voltak ilyen fotószínezők egyébként. Tehát kvázi kifestették.
Igen. Tehát akkor de az nem a színes fotózás.
Az még nem színes fotózás volt. A Mohai Nagy már csinált színes fotót is, egy ilyen kísérleti fotót saját magáról.
Szerintem elképesztően érdekes és izgalmas lesz ez a kiállítás, de sajnos több nem fér bele az adásidőbe. Annyit még meg kell említenem, tényleg csak így röviden, hogy ha valaki megnézte a kiállítást, szerintem ne hagyja ki semmiképp, hogy átsétáljon a cukrászdába szembe, ugye a Marián cukrászdába, mert ott mind a három valahogy egy ilyen sajátságos süteményét megkóstolt. Tehát természetesen Kapának egy ilyen DD, vagy hát D-napnak nevezzük süteménye van. Ugye mi most a sajtótájékoztatón megkóstoltuk. Hát én nem is tudom, talán az André kertésző volt egy ilyen tokai borhabos, az egy elképesztően finom sütemény volt, a Kapása, az Baba Mák is lesz. Tudja, mindenkinek egy ilyen kis saját elképesztő ötletességgel egy ilyen ideiglenes sütemény kínálat lesz.
Hát kertésző rajongott a tokai asszúért egyébként.
Úgyhogy ezért mindenképpen kellett. Szerintem nem véletlenül a süteményben nagyon jól mutat a tokai. Én azt gondolom, hogy március 21-től nem feltétlenül arra gondolok, hogy csak az ide érkező turisták, hiszen ott már azért elindul tavasszal még inkább a turista szezon, hanem ez azért az egrieknek is egy elképesztő kuriózum. Ezt nevezhetjük ugye a tavaszi fesztiválnak az egyik legnívósabb, vagy az egyik legfajsúlyosabb programja lesz. Én előre gratulálok látatlanul is, mert hát azért egy elképesztő anyag lehet.
Nézze meg. Egy mondatot még, ami a sütemény is nagyon fontos, de nekem fontosabb a süteménynél az, hogy készül egy olyan köztéri alkotás,
jaj,
ami
hát a
dobótérnél lesz bemutatva, ami egy fényképezőgépet jelenít meg, amit megvásároltak 33-34-ben. Hát a világ összes jelentős fotósa megvette ezt a gépet, ez a három alkotó is. A Fuji fotócentrumon van egy megállapodás, hogy lehet készíteni olyan fotókat, amik Kapa stílusában, kertész vagy Mohai Nagy stílusában ábrázolják az embert. Hát ez egy más típusú program. De a dobótérre kikerül egy köztéri mű, ami hát hulladékokból születik meg. Ez egy nagyon trendi irányzat, főként a nyugati világban, bár Afrikában is sokan művelik, Magyarországon viszonylag kevésbé ismert, és hát egyfajta unikális mű lesz abból a szempontból, hogy úgy tudom, hogy ez az első olyan hulladék szobor lesz Magyarországon, ami közösségi formában valósul meg, ami az USA-ban teljesen természetes. Central Parkban volt nemrég egy projekt, amiben 15 művész vett részt, de Franciaországban is voltak ilyenek, és hát örülök, hogy Eger lehet az a hely, ahol egy ilyen művet be tudunk mutatni. Jóval kisebb stáb hozza létre, 5 művész dolgozik ezen, 5 elkötelezett kortárs művész, akik önkéntes munkában csinálják, tehát nem kapnak érte pénzt, nincs költsége az anyagnak sem, és mégis lesz belőle valami, azt remélem.
Tehát akkor én így komplexen így egybe a kiállítást a dobótérrel, a Ziffer Sándor galériával, a cukrászdával, szerintem mindenki kicsit adja át magát ezeknek a kulturális és gasztronómiai élvezeteknek. Gulyás Gábor, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!